Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel, 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel, 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a Párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit, Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybankelnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színes film emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb 3 példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul olyan kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapota ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltett, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmöjet, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle életmozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
Hát óriási köszönet Laciéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröccstrasz, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell a zászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hadd hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő, a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mint múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludt őt, és hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínűleg egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel egyidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós részre egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dolog ér felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak elni, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rakabili Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely... Ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szóhóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában, Miskolci belvárosi körrel kapuhajakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
Hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képei, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, jó, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre vannak, ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-nál, Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
László, mit szólt a kötethez?
Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni. Tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Reimann Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
A bazár tömbtől a miskolci Szóhóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reimann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szóhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
Csuknod a szemed, úgy láthatsz meg engemet, hogy meghódítsd a szívem, ismerned kell lelkemet. Ha nem kellek, hadd menjek, én csavargónak születtem, nyílottam már eleget, de az Isten lát engem, lát engem.
nekem, ahogy nem számít a színem. Tudtad, barna a szemem, sosem változik bennem. Nem kérhet már belőled, menj el innen, hagyj engem. Ne is lássalak téged, átkozott légy örökre, örökre.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normál súllyal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. Kicsit lassabban fejlődött, mint kortársai. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023. márciusában vált biztossá. Azóta szteroid kezelést kap Ábel, amely segít lassítani az izomleépülést, de sok mellékhatása van. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat, és amelynek ára 1,3 milliárd forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját és Reiman Zoltán civil referenst hallják.
Béres Ábel gyógyulásaért alapítvány érkezett most, és a Ábelnek a nagymamája fog arról mesélni, hogy segítséget szeretnénk kérni, ugyanis egy ritka genetikai betegségben szenved az unokája. Nagyon sok pénzre van sajnos szüksége ahhoz, hogy a teljes gyógyulás vagy a tünetmentességet elérje, úgyhogy ezért gyűjtnek.
Mit lehet tudnunk Ábel történetéről?
Ábelnél 2023. márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szenved, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség. Disztrofén hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izom munkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint a 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért élhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy orrmaddal a műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis A, B, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre, a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredmény, nyit, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkaphassa ezt a génterápiát.
Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Ennyi most per pillanat. Egy héten háromszor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg kétszer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai, nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony.
És van egy másik gyerkőc is, az egy nagyobbik gyerkőc, igen, aki szerencsére nem kapta.
Igen, nem a testvérje, hogy a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. Csak a kisebbik. Mert van olyan család, ahol mind a két gyerek. És ez a szobonú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy... Folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma a későbbiekben.
Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
Hát 20,5 millió körül tartunk. Nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még ő, neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani, meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves kor, ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
Hallottak esetleg hasonló történetet?
Egy debreceni kisfiú, ő már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. Ha se végleges, legalábbis nem tudni még, mert most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, ha 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy, és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak. Hogy...
Kocsonya Fesztiválon is gyűjtöttek Ábelnek, ha jól tudom.
Igen, a szervezője a Kocsonya Fesztiválnak, Lipták Ádám, arra kért meg, hogy a civil faluba biztosítsunk egy bódét a alapítvány számára, és hát ez így is történt. Kaptak ajándék kocsonyákat, melyeket a dományért cserébe árulhattak, illetve hát különböző ajándéktárgyakkal is próbáltak adományokat szerezni az arra járóktól, illetve a falu látogatóitól. Hát sajnos a kocsonyákat nem sikerült mindet értékesíteni. Pénteken már zárás után jöttek meg, illetve hát a vasárnapot egy kicsit elmosta az eső, de reméljük, hogy ott is sikerült felhívni a figyelmet egy kicsit az alapítványra, és minél többen érzik úgy, hogy támogassák Ábel gyógyulását.
Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen petpalac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani, meg nyilván adomány, pénzadományjal.
Vannak esetleg más ilyen akciók, amik tudnak segíteni, mint például a Kocsonya Fesztivál? Vannak erre tapasztalatok?
Hát lehetne bármilyen ilyen rendezvényekkel, de eddig még úgy igazán nem sikerült semmit. Ilyen koncertek, énekesek, több mindenkivel próbálkoztunk, de még egyelőre visszajelzés nem jött sehonnan.
Most pont megkeresett az egyik egyesület, ez a Florence, most lesz egy ilyen 3 napos hasonló, mint a Kocsonya a sportcsarnokban, és ott is akarnak egy civil utcát létrehozni, esetleg összetudom hozni azzal a szervezővel is.
Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy civil referensként lehet-e, hogyan lehet segíteni az ilyen kezdeményezéseket, alapítványokat?
Hát így, hogy próbáljuk az ilyen rendezvényekre lehetőséget biztosítani, illetve hát ezzel, mint most, hogy a különböző rádiókba, műsorokba próbáljuk ezt terjeszteni, hogy minél több emberhez eljusson, és hogy minél többen meghallják ezt a segélykiáltást. Körülbelül ezeket én tudom segíteni civil referensként.
Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját és Reimann Zoltán civil referenst hallották.
Thank you.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Gyermeknap alkalmából gyermekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Egész nap kicsiknek szóló programokkal készülnek a szervezők, szórakoztató és vidám programok, koncertek, foglalkoztatók várják a gyerekeket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
Gyerekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap, és ez azért jó, hogy méltó módon megünnepelhessük a legkisebbeket, ahogy minden évben szokás. Egész nap kicsiknek szóló programokkal készültek a szervezők, a Miskolci Kulturális Központ munkatársai gyermeknap alkalmából, és természetesen Miskolc városa is, úgyhogy nagy köszönet ezért az önkormányzatnak. Lépten nyomon szórakoztató és vidám programok és koncertek és foglalkoztatók várják a kicsiket. A gyereknapi rendezvény tökéletes hétvégi kikapcsolódást ígér az egész család számára. A programkavalkád délelőtt 10 órától veszi kezdetét a Pitty Palac koncertben élményprogramjával, majd Szép Bence bűvész veszi át a porondot, hát a bűvészeket mindig szerették a gyerekek, úgyhogy gondolom itt sem fog csalódást okozni. Ezt követően pedig a táncé lesz a főszerep, a Diósgyőri Jazz Tánc Klub és a Ködmön Formációs Tánc Együttes jóvoltából. Ebéd után freestyle foci show és BMX Flatland bemutató várja a kicsiket és a sportot kedvelő nagyobb bacskákat is, és kint lesznek a kistokai kotyosuli növendékei is a szabadban. Ez meg azért jó, mert nagyon sokan szeretik a házi kedvenceket. Különlegességekkel készül a Csiribiri Együttes és a Tűzfészek Társulat gólyalábasa is. Késő délután pedig közös mozgást ígér anyukáknak és a babáknak a Mamin Baba hordozós latin fitness, a nap pedig Oszi Cica interaktív gyerekműsorával és Csigabiga óriás buborék showval zárul majd. Egyébként emellett egész nap többek között cirkuszi játszóház, aszfaltrajzverseny, slackline élményprogram, minirollerpálya és motorszimulátor is vár mindenkit, de hogyha ez nem lenne elég, és hát ilyenkor tényleg élettel telik meg a Népkert, egzotikus állatok, mászófal, óriás dzsenga, egy ilyen célbadobós ügyességi játék, ez az úgynevezett cornhole, arcfestés és kézműves foglalkozás is lesz, és ott lesz a jól ismert és kedvelt pajtatejátéktár is, ez a középkori játszótér, amit gyakorlatilag mi a lovagi tornák terén valósítunk meg Miskolci Kulturális Központosok, és hát ide is kivisztük ezeket a játékokat, hogy még jobban felkeltsük erre az érdeklődést. Itt 600 évet repülünk vissza az időben, és hát fontos, hogy ezek a játékok mind középkori jellegűek, nagyon szokták élvezni a gyerekek, reméljük, hogy ez most is így lesz, de emellett lesz vidámpark, ugrálóvár, interaktív játékok. Akit érdekel, kipróbálhatja az íjászatot, lézerharc is, buborékfoci, vagy amerikai terepszegvé, csak hogy a különlegesebb közül szemezgessek, és természetesen gasztronómiai játék és kézműves vásár is várja a gyerekeket, ami mindig fontos elmondani, hogy a programokon való részvétel ingyenes, és hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor utána nézhet a pontos programoknak a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon.
Gyermeknap alkalmából gyermekbirodalommá változik a Népkert május 31-én vasárnap. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
Repeta. 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 A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Wild, 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 I'm after what I've always. she always